Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Egerben tartották a pápai német-magyar kollégium egykori növendékeinek éves találkozóját nemrég. A Magyarországról, Erdélyből és Délvidékről érkezett résztvevők meglátogatták a felújított egri bazilikát, az érseki palotát, a szerb ortodox templomot, valamint a 2019-ben átadott Szent II. János Pál missziós központot, amelyet a neokatekumenális útpapjai vezetnek. A találkozó utolsó napján Tarna Szent Mária és Feldebrő Árpád-kori templomát ismerhették meg, amelyek hazánk legrégebbi és legértékesebb szakrális épületei közé tartoznak. A szentmisék és imádságok, ahogyan a közös étkezések és testvérje és beszélgetések egymás megerősítését szolgálták. Tájékoztatták az Egri Főegyházmegye honlapját. Magyarország a rezsicsökkentés vívmányainak megóvása érdekében új kőolajvezetéket épít Szerbiával, amely akár már 2027-ben működésbe léphet, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter előzőleg Pavel Sorokin orosz energiaügyi miniszter helyettessel és Dubravka Dedovic szerb energiaügyi miniszterrel folytatott egyeztetést. Ehhez itthon 180 kilométernyi új csővezetéket kell építeni. A tárcavezető kiemelte, hogy Brüsszel sorozatosan olyan döntéseket hoz, amelyekkel nagyon durván aláássák az európai energiabiztonságot, azt akarják, hogy ne használjunk többé se orosz kőolajat, se orosz földgázt. A távhőtermelők ettől a héttől majd további 4 szakaszban igényelhetnek támogatást a távfűtési rendszerek megújuló alapú korszerűsítéséhez, jelentette be az MTS eljutatott legfrissebb közleményében az Energiaügyi Minisztérium. A kiírás előmozdítja a földgáz kiváltását ipari hőszivattyúkkal, földhővel vagy biomasszával, ezzel mérsékli Magyarország importkitettségét, erősíti az ellátás biztonságát. A jedlikányos energetikai program másodikként megnyert pályázatával már összesen 101 milliárd forint támogatás érhető el távfűtési beruházásokra ezen a nyáron. Már több mint 500 cég fejlesztési terveiről született döntés a Demján Sándor tőkeprogramban, hangsúlyozta közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kormány több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatja a vállalkozások megerősítését, így nem csak a gazdaság fejlődéséhez, hanem a családok anyagi biztonságához is hozzájárul, hiszen a hazai vállalkozások 99%-át adó KKV-szektor a foglalkoztatottak 72%-ának biztosít megélhetést, tudatta a tárca. A közlemény szerint a 100 milliárdos Demján Sándor tőkeprogram keretében már 55 tőkebefektetésről és 10 milliárd 800 millió forintról született döntés. Szerdán hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. A fiatalok 20 órától kapnak SMS-t az eredményről, mondta a szakállamtitkár az M1 állami televízióban. Varga Bajusz Veronika kifejtette, idén már harmadik éve, hogy több mint 120 ezer feletti a jelentkezői létszám, és Európában egyedüliként Magyarországon 10-ből nagyjából 8 diák állami ösztöndíjas képzésre kerül be. A központi ponthatárváró rendezvényt ezúttal Veszprémben tartják, de számos egyetemi városban is szerveznek hasonló pont ott partit, Egerben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a líceum előtt. Még tart az aratási időszak, ezért fokozott figyelmet kér az utakon az autósoktól az agrárminiszter. Nagy István közleményében hangsúlyozta, most nagyobb számban vesznek részt a forgalomban traktorok, kombájnok és vontatók is, ezért tehát a közlekedésben résztvevőket óvatosságra inti. A tárcavezető ismertette, javában zajlik az aratás az őszi árpa kivételével, amelynek betakarítása már mostanra befejeződött. Életbe lépett a csütörtök éjfélig tartó másodfokú hőségriasztás. A következő napokban ismét tartósan 25 fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet. A tartós csapadék hiány és a kánikula miatt tűzgyújtási tilalom lépett életbe Magyarország teljes területén, közölt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, de gáz égőfej vagy elektromos grill használata javasolt, mert fa vagy faszén tüzelés esetén az izzó zsarátnokok több száz métert elrepülhetnek és tüzet okozhatnak. Az orosz elnök kész az ukrajnai békés rendezésről tárgyalni, de továbbra is el akarja érni a célját, emellett megkérdőjelezi Volodymyr Zelenszkij legitimitását, közölte a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov úgy fogalmazott, Vlagyimir Putyin minél előbb békés megoldással szeretné rendezni az ukrajnai helyzetet, de ez hosszú folyamat. A televíziós beszéd azután hangzott el, hogy az ukrán elnök újabb vezetői szintű tárgyalási fordulót javasolt Oroszországnak erre a hétre a júniusi isztambuli megállapodás alapján. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, gomoly felhőkkel, az északkeleti vármegyékben kialakulhat egy-egy zápor, zivatar, a szél sok felé felélénkül majd. A hőmérséklet kedden hajnalban 15 és 20 fok között, napközben aztán 30-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Hétfői adásunk tartalmából. Szolgálat és meghallgatás. A vendégszeretet két elválaszthatatlan dimenziója, Leó pápa homíliája. Hivatásunk, hogy az egyház mindenki számára nyitott ház maradjon. Leó pápa úrangyala imája. 14. Leó. A közelkeleti keresztények a pápa és az egyház szívében vannak. Szolgálat és meghallgatás. A vendég szeretet két elválaszthatatlan dimenziója, Leó pápa homíliája. Vasárnap délelőtt 14. Leó pápa szentmisét mutatott be Láció régió történelmi települése Albano Szent Pankrácius római vértanúnak szentelt székesegyházában. Homíliájában Márta és Mária evangéliumi szakaszáról elmélkedve arra buzdított, hogy hitünket konkrét tettekben, de mindig Isten igéjéből kiindulva éljük meg. Mások meghallgatásával, tapasztalataink kicserélésével építsük a béke kultúráját, az emberek, a népek, a vallások közötti közösséget. Tetteink mértéke legyen mindig Jézus szeretete.
Sono molto contento di essere qui oggi a celebrare l'Eucaristia Domenicale in questa bella cattedrale.
Nagyon örülök, hogy ma itt lehetek, és ünnepelhetem a vasárnapi eukarisztiát ebben a gyönyörű székesegyházban, köszöntötte a híveket 14. Leó pápa szentbeszéde elején. Emlékeztetett rá, hogy május 12-én kellett volna eljönnie, de a Szentlélek másképp döntött. A testvériség és a keresztény öröm érzésével üdvözölte az egyházmegye főpásztorát, Vincenzo Viva püspököt, a hatóságokat és minden hívőt. A pápa bevezetőjében arra utalt, hogy a székesegyházat május 12-én az egyházmegye védőszentje Szent Pankrácius Pongrác római vértanú ünnepén kellett volna Albano bíboros püspökeként birtokba vennie, amire azonban május 8-i pápává választása miatt nem került sor. A mai liturgiában az első olvasmány és az evangélium a vendégszeretetről, a szolgálatról és a meghallgatásról szól, kezdte homíliáját 14. Leó pápa. Mindenek előtt az első olvasmányhoz fűzte elmélkedését. Utalt rá, hogy a Teremtés könyvéből vett szakaszban Isten Ábrahámhoz látogat, három férfi személyében, akik a déli forróság idején érkeznek a sátrához. A házigazda Ábrahám a sátra bejáratánál ül, és nagyon szépen tölti be a szerepét, hogy fogadja a három ismeretlent, akik a sivatagban a hatalmas hőség idején menedéket keresnek. Felismeri a látogatókban Isten jelenlétét, feláll, eléjük siet, a földig meghajol, és kéri őket, hogy maradjanak. A jelenet szeretetteljes gesztusai nem csak Ábrahámot, a pátriárkát, hanem feleségét, Sárát és a szolgákat is megérintik. Ábrahám már nem ül, hanem ott állt mellettük a fa alatt, miközben Isten közli vele a legszebb hírt, amit csak várhatott. Sárának fia lesz.
La dinamica di questo incontro può farci riflettere. Dio sceglie la via dell'ospitalità per incontrare Sara e Abramo e dar loro l'annuncio della loro fecondità.
A találkozás dinamikájáról szólva Leó pápa a következőkre mutatott rá. Isten a vendégszeretet útját választja, hogy találkozzon Sárával és Ábrahámmal, és hogy bejelentse nekik a gyermekáldást, amelyre vágytak, és amelyben már nem reménykedtek. Sok kegyelmi pillanat után ismét bekopogtat az ajtajukon, befogadást és bizalmat kérve tőlük. Az idős házaspár pedig pozitívan válaszol. Felismerik a titokzatos látogatókban Isten áldását, jelenlétét. Felkínálják neki, amivel rendelkeznek, ételt, társaságot, szolgálatot, egy fa árnyékát, és megkapják egy új élet és az utódok ígéretét. Az evangéliumi szakaszt elemezve a Szent Atya rámutatott, hogy Jézus is vendégként jelenik meg Márta és Mária otthonában, barátok között, ünnepi hangulatban. Márta ezernyi figyelmességgel fogadja őt, Mária pedig a lábánál ülve hallgatja, mint a tanítványa mestert. Márta panaszára, aki gyakorlati kérdésekben szeretne segítséget kérni, Jézus a meghallgatás értékére hívja fel a figyelmét. A két magatartás azonban nem áll szemben egymással, mivel a szolgálat és a meghallgatás a vendégszeretet két egymástól elválaszthatatlan dimenziója. Ezért hiba lenne a két magatartást egymással szembeállítani, hangsúlyozta Szent Beszédében Leó pápa. Ezt a két dimenziót elsősorban az Istennel való kapcsolatunkban kell megvalósítanunk, fejtette ki a Szent Atya. Fontos, hogy hitünket konkrét tetteinkben és kötelességeinkhez hűségesen éljük meg, de mindig az Isten igéjén való elmélkedésből kiindulva, figyelve a Szentlélek sugallatára.
Riservando a tale scopo momenti di silenzio, momenti di preghiera, tempi in cui, facendo tacere rumori e distrazioni, ci raccogliamo davanti a Lui e facciamo unità in noi stessi.
Használjuk fel erre a célra a csend, az imádság pillanatait, egységet teremtve magunkban. A keresztény életnek ezt a dimenzióját ma különösen vissza kell szereznünk, mind személyes és közösségi értékként, mind pedig profétai jelként korunk számára, teret adva a csendnek, az Atya meghallgatásának, hangsúlyozta a pápa. Ezek a nyári napok gondviselésszerű időszakot jelenthetnek, alkalmat arra, hogy megtapasztaljuk az Istennel való bensőséges kapcsolat szépségét, segíthet, hogy nyitottabbak, befogadóbbak legyünk egymás iránt. A pápa arra buzdított, hogy ezekben a napokban, amikor több szabad időnk van, élvezzük a csend, az elmélyülés néhány pillanatát, és osszuk meg egymással a találkozás örömét, mint amit a mai találkozás jelent az ő számára. Bátran cseréljük ki tapasztalatainkat, ötleteinket, tanácsot adva egymásnak, érezve egymás szeretetét, amelyre mindenkinek szüksége van. Így előmozdítjuk a béke kultúráját, segítve a körülöttünk élőket az ellenségeskedés leküzdésében, az emberek, a népek, a vallások közötti közösség építésében. Leó pápa idézte Ferenc pápa szavait, amelyekkel a mai evangéliumi szakaszt elemezte 2019. július 21-én mondott úrangyala imája során, néhány hónappal a pandémia kitörése előtt. Kapcsoljuk össze a meghallgatás és a cselekvés két magatartását. Hallgassuk meg Jézust, másrészt legyünk készségesek a vendégszeretetben, amikor barátként elhalad és kopogtat ajtónkon, mert szüksége van a felüdülésre és a testvériségre. A világjárványra utalva Leó pápa megállapította, hogy ebben az értelemben sok mindenre megtanított bennünket az a hosszú és nehéz tapasztalat, amelyre ma is emlékezünk.
Sì, il servizio che l'ascolto non sono sempre facili. Richiedono impegno, capacità di rinuncia.
Mind a szolgálat, mind a meghallgatás igényli az elkötelezettséget, a lemondás képességét, mutatott rá 14. Leó pápa. Erőfeszítésbe kerül a hűség és a szeretet, amelyel egy apa és egy anya a családját vezeti. Erőfeszítésre van szükség, hogy megértsük egymást, amikor eltérő a véleményünk, hogy megbocsássunk egymásnak, amikor tévedünk, hogy segítséget nyújtsunk egymásnak, amikor betegek vagyunk, támogatást, amikor szomorúak vagyunk. De csak ezekkel az erőfeszítésekkel születnek hiteles és erős kapcsolatok az emberek között, és csak így növekedik alulról a mindennapi életből Isten országa, így terjed és válik jelenvalóvá. Leó pápa felidézte Szent Ágoston szavait, amelyeket egyik beszédében Márta és Mária epizódjához fűzött. Megjegyezte, hogy ez a két nő két életet jelképez, a jelent és a jövőt. Az egyik fáradozásokkal teli, a másik nyugalommal teli, az egyik zaklatott, a másik áldott. Az egyik időleges, a másik örökkévaló. Márta munkájára gondolva pedig Ágoston így szólt. Kimentesül a földön a másokról való gondoskodás szolgálatától. Igyekezzünk kifogástalanul és szeretettel végezni őket. A fáradtság elmúlik, és eljön a pihenés ideje, de a pihenéshez csak a fáradtságon keresztül jutunk el. A hajó elhajózik és eléri a hazát, de a hazát csak a hajó segítségével érhetjük el. Ábrahám, Mária és Márta ma is arra emlékeztetnek bennünket, hogy a hallgatás és a szolgálat két egymást kiegészítő magatartás, amellyel életünket megnyithatjuk az Úr áldó jelenlétének, foglalta össze tanítását Leó pápa, majd a következő buzdítással zárta homíliáját. Példájukat követve egyeztessük össze napjainkban a szemlélődést és a cselekvést, a pihenést és a fáradozást, a csendet és a tevékenységet bölcsességgel és kiegyensúlyozottsággal. Mértékünk legyen mindig Jézus szeretete, igéjének világossága, kegyelme legyen erőforrás, amely saját lehetőségeinken túl is támaszt nyújt számunkra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Hivatásunk, hogy az egyház mindenki számára nyitott ház maradjon. Leó pápa úrangyala imája. Vasárnap délben 14. Leó pápa második alkalommal imádkozta el az úrangyala imát Castel Gandolfóban. Katekézisének középpontjában a vendég szeretet állt, arra buzdítva, hogy ebben a nyári időszakban lassítsuk le életritmusunkat és ragadjuk meg az alkalmat, hogy találkozzunk Jézussal, megtanulva a vendéglátás művészetét. A pápák nyári rezidenciája előtti szabadságteret hívek, zarándokok tömegei töltötték meg, ez alkalommal is lelkes tapssal, éjjelzéssel kifejezve a Szentatya iránti szeretetüket. A napi liturgia Ábrahám és felesége Sára, majd a két nővér Márta és Mária Jézus barátai vendég szeretetére hívja fel a figyelmünket, kezdte beszédét Leó pápa.
Ogni volta che accogliamo l'invito alla cena del Signore e partecipiamo alla mensa eucaristica, è Dio stesso che passa a servirci.
Minden alkalommal, amikor részt veszünk az eukarisztikus asztalnál, maga Isten az, aki eljön, hogy kiszolgáljon minket. A mi Istenünk vendéggé tudta magát tenni, és ma is ott áll az ajtónkban és kopogtat, mondta a pápa, majd figyelemre méltónak nevezte, hogy az olasz nyelvben a vendég egyszerre jelenti azt, aki vendégül lát, és azt, akit vendégül látnak. Ezen a nyári vasárnapon gondolkodjunk el a kölcsönös befogadás játékán, amely nélkül életünk elszegényedik, kérte Leó pápa. Alázatra, tapintatra, figyelemre és nyitottságra van szükség, mind a vendéglátáshoz, mind ahhoz, hogy vendégek legyünk, mutatott rá a Szent Atya. Márta nagyon elfoglalt azzal, amit Jézus fogadásáért tennie kell, és azt kockáztatja, hogy tönkreteszi egy felejthetetlen találkozás pillanatát. Márta nagy lelkű, de Isten valamivel szebbre hívja őt, mint a nagy lelkűség. Arra hívja, hogy lépjen ki önmagából. Csak ez virágoztathatja fel az életünket, meg kell nyílnunk valami felé, ami eltereli figyelmünket önmagunktól, és egyúttal eltölt bennünket. Amikor Márta panaszkodik, mert a nővére egyedül hagyta őt a szolgálásban, Mária látszólag elveszítette az időérzékét, magával ragadták őt Jézus szavai. Jézus azért tesz szemrehányást Mártának, mert egy olyan bensőséges élményből maradt ki, amely neki is sok örömet adhatna. A nyári idő segíthet nekünk, hogy lelassítsunk, és inkább Máriához, mint Mártához hasonlítsunk. Néha nem adjuk meg magunknak a jobbik részt, utalt rá a pápa. Pihenjünk azzal a vággyal, hogy megtanuljunk többet a vendéglátás művészetéről. A vakációs ipar mindenféle élményt szeretne eladni nekünk, de talán nem azt, amit keresünk.
Gratuito, infatti, e non si può comprare ogni vero incontro, sia quello con Dio, sia quello con gli altri, sia quello con la natura.
Minden valódi találkozás valóban ingyenes, és nem lehet megvásárolni, se Istennel, se másokkal, sem a természettel. Csak arra van szükség, hogy vendéglátók és vendégek legyünk, adjunk helyet másoknak, és mi is kérjünk helyet másoktól, fogadjunk be, és minket is fogadjanak be. Ábrahám és Sára, bár idősek voltak, nyugodtan befogadták az Urat három vándor személyében. Számunkra is még olyan sok élet van, amit befogadhatunk. 14. Leó pápa végül Máriához, a szűzanyához fohászkodott, aki befogadta méhébe az Urat, és Józseffel együtt otthont adott neki. Ő benne ragyog a mi hivatásunk, az egyház hivatása, hogy mindenki számára nyitott ház maradjon, hogy továbbra is befogadja Urát, aki engedélyt kér, hogy beléphessen. Zárta az úrangyalakor mondott beszédét Leó pápa.
Angelus Domini nunciavit Mariae et concepite Spiritus Sancto.
Leó pápa. A közelkeleti keresztények a pápa és az egyház szívében vannak. Az urangyala elimádkozása után Leó pápa bejelentette, hogy délelőtt Albánó székesegyházában ünnepelte az eukarisztiát. A Szent Atya ezután azokra a drámai hírekre hívta fel a hívek figyelmét, amelyek ezekben a napokban a közelkeletről, különösen Gázából érkeznek.
Esprimo il mio profondo dolore per l'attacco dell'esercito israeliano contro la parrocchia cattolica della Sacra Famiglia in Gaza City.
A pápa mély fájdalmának adott hangot az izraeli hadseregnek a gázai övezetben lévő Szent Család katolikus plébánia ellen intézett támadása miatt. Mint ismeretes, múlt csütörtökön három keresztény meghalt, mások pedig súlyosan megsérültek. A pápa nevükön emlékezett meg az áldozatokról, akikért imádkozik, közelségéről biztosítva hozzátartozóikat és a plébánia minden tagját. Ez a cselekmény sajnos a gázai polgári lakosság és az imahelyek elleni folyamatos katonai támadásokhoz kapcsolódik, mondta a pápa, ismét erőteljes felhívást intézve a háború barbárságának azonnali leállítására és a konfliktus békés megoldására. A nemzetközi közösséghez azzal a felhívással fordult a pápa, hogy tartsa tiszteletben a humanitárius jogot és a polgári lakosság védelmére vonatkozó kötelezettségeket, valamint a kollektív büntetésre, a megkülönböztetés nélküli erőszak alkalmazására és a lakosság erőszakos kitelepítésére vonatkozó tilalmat. Leó pápa ezután szeretett közel-keleti keresztényeinkhez fordult. Együtt érez velük, hogy keveset tehetnek ezzel a drámai helyzettel szemben. A pápa és az egész egyház szívében vagytok, mondta a Szent Atya, megköszönve hitük tanúságtételét. Szűz Mária, a Levante közel-kelet asszonya, a történelemben felkelt új nap hajnala, oltalmazza mindig őket, és kísérje a világot a béke hajnalai felé. A Szentatya köszöntötte Castel Gandolfo híveit és a jelenlévő zarándokokat, közöttük a kormányzókért tartott imamaraton résztvevőit, amelyet a Katolikus Akció Nemzetközi Fóruma szervezett. Arra kért mindenkit, hogy vasárnap este 10 óráig mindenki álljon meg egy percre és mondjon el egy imát, arra kérve az Urat, hogy világosítsa meg kormányzóinkat és ösztönözze őket a béke projektjeire. A köszöntések végén Leó pápa bejelentette, hogy néhány nap múlva visszatér a Vatikánba, a Castel Gandolfóban eltöltött 2 hét után. Mindenkinek megköszönte a fogadtatást, és szép vasárnapot kívánva búcsúzott a hívek éjjelző seregétől. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató Szent Erzsébet és Szent Katalin életéről beszélget. Az EGRI Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival. A 2024. november 18-ai adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. A mai adásunkban 2 különleges szentről, 2 női szentről szeretnénk beszélgetni. Árpádházi Szent Erzsébetről és alexandriai Szent Katalinról beszélgetünk majd. Ők mindketten életüket az emberek segítségére, valamint a hit védelmezésére és terjesztésére szentelték. Kedves gyerekek, kezdjük Szent Erzsébettel, akinek különleges kapcsolata volt Magyarországgal. Árpádházi Szent Erzsébet hol született? Igen.
Sárospatakon.
Sárospatakon, tehát Magyarország területén Sárospatakon. És hányba?
1207. július 7-én.
Így van, nagyon jó. Gyermekkorát részben itt töltötte Magyarországon Erzsébet, ahol megismerkedett a néppel, és megismertette a néppel a jóságát és a könyörületét, amely egész életét jellemezte. Bár hamar elkerült Magyarországról, Sárospatak az emlékezetében és a magyar néplélekben is különleges helyet foglalt el. A város büszkén őrzi Erzsébet emlékét, és az évek során több szobrot, templomot, emlékművet emeltek a tiszteletére. Erzsébet 14 évesen ment feleségül a türingiai őrgrófhoz, Lajoshoz, és az Elzennak melletti Warburg várába költözött. A középkori udvari környezet nem akadályozta meg abban, hogy segítse a szegényeket és a betegeket. Az udvari fényűzés helyett Erzsébet az egyszerűséget és a szolgálatot választotta. Az alattvalók és családja is gyakran találkozhattak vele, amint ételt és gyógyszert vitt a környék rászorulóinak. Itt történt híres rózsacsodája is, amely a középkor egyik legismertebb legendájává vált. Egyszer, amikor Erzsébet éppen kenyeret és élelmet vitt titokban a szegényeknek, találkozott férjével, Lajossal. Mivel tudta, hogy a vár néhány lakója ellenezte jótékony tetteit, amikor azonban Lajos megkérte, hogy mutassa meg, mit rejt a köpenye alatt, a kenyér csodálatos módon rózsákká változott. A legenda szerint a köpenye alatt bőséges rózsacsokor jelent meg, annak ellenére, hogy tél volt. Ez a csoda jelezte férje számára Erzsébet tiszta szándékát és hitből fakadó jóságát. A rózsák azóta is Szent Erzsébet ismertető jegyévé váltak, és számos ábrázolásán szerepelnek. Tehát, hogyha ti is elmentek valamelyik templomba, vagy valamelyik városba, ahol láttok egy női szentről egy szobrot, akkor eszetekbe fog jutni, hogyha látjátok, hogy ilyen kötény van előtte, és úgy van ábrázolva, rózsák vannak benne, akkor ő Árpádházi Szent Erzsébet lesz. Nem volt könnyű Erzsébet élete, mert eljött Magyarországról, és Németországba költözött, és elég kiskorába már elkerült otthonról, és kiválasztották neki ezt a Lajost, és ő vele házasságot kötött. Három gyerekkel ajándékozta meg a Jóisten, Erzsébetet és Lajost, utána három gyereket szépen nevelte Erzsébet. 6 év boldog házasság után viszont a férje, Lajos, meghalt, így Erzsébet özvegy lett. Férje halála után gyermekeivel együtt el kellett hagynia a várat. Sokat nélkülözött, gúnyolták, elkergették, de béketűréssel viselte a megaláztatásokat. Városról városra járt, ahol szükség volt segítségére, dolgozott, ápolta a betegeket, megvarta a ruháikat. Később Marburgba költözött, és belépett a ferences rendbe. Javait és élete hátra levő esztendeit a betegek és rászorulók gondozásának szentelte. 1228. nagypéntekén néhány ferences barát jelenlétében lemondott a világi javakról, és kórház építésébe kezdett, ahová befogadta a földönfutókat, a betegeket, és ő maga is gondozta őket. 1231-ben, 24 éves korában, nagyon fiatalon, meghalt Marburgban. De közösségben és a keresztény világban egyaránt nagyon nagy szentként tisztelik. Szent Erzsébet tisztelete Magyarországon rendkívül erős. Sárospatakon, ahol Erzsébet született, évente emléknapokat és ünnepségeket is rendeznek a tiszteletére. Járt-e már valaki Sárospatakon közületek? Nem. Na, ha majd jártok, akkor menjetek el és nézzétek meg. Ott van egy sárospataki vár, ott az a legenda, hogy Erzsébet születésének az a helye, Sárospataki vár, és ott felhúztak egy kápolnát az ő tiszteletére. És hogyha Budapesten jártok, Budapesten is számos más településen, ahol templomokat, oltárokat neveztek el róla, ott is meg lehet nézni, például az Árpádházi Szent Erzsébet templomot, ez a rózsák terén van, nagyon szép templom, van az ő tiszteletére szentelve. Na most hívlak benneteket egy játékra. Régi szentek és új szenteket is fogok kérdezni. Múltkori adásban is vettünk egy szentet. Kíváncsi vagyok, hogy emlékeztek-e rá. Ki volt az a szent, aki Szent István királyunknak fia volt, és ő az ifjúság védőszentje? Léna?
Szent Imre.
Így van, nagyon ügyes vagy, Szent Imre. Köszönöm szépen. Következő kérdésem, melyik szentünk volt az, aki Pannóniában született, mégpedig Magyarországon, akkor úgy mondtuk, hogy Szaváriában, mert római birodalom volt, Szombathelyen, és egy hideg téli napon megosztotta köpenyét egy koldussal. Janka?
Szent Márton.
Így van, Szent Márton. Köszönem szépen. Ügyes vagy. Következő szentünk Magyarországon született, Sárospatakon, magyar királylány, aki lelkesen segítette a szegényeket, és egy alkalommal a kenyér rózsává változott a köpenyében. Adél?
Szent Erzsébet.
Szent Erzsébet. Nagyon ügyes vagy. Következő szentünk a zenével kapcsolatos. A szép egyházi énekek, zenék védőszentje, aki gyakran ábrázolnak orgonával. Ezt nem tanultátok, vagy nem emlékeztek. Szent Cecília. Ő a zene és az éneklés védőszentje. Volt-e veletek életetek során olyan, amikor ti is jó cselekedeteket, vagy valamiről lemondtatok? Tamara?
Amikor jártam a dobótéren, akkor megkértem apát, hogy adjon pénzt, és akkor odaadtam a koldisoknak.
Aki... Nagyon jó. Ügyes. Köszönöm szépen. Léna?
Nekünk a kinőtt ruháinkat a szegényeknek oda ajándékozzuk.
Így van. Hú, de jó, jó cselekedet ez is. Pontosan, igen. Adél?
Én amikor jöttem a tesómmal a zongora órájáról, akkor ott volt egy szegény néni a templom előtt, és adtunk neki pénzt.
Nagyon jó szívűek vagytok, és jó cselekedeteket tesztek. Erzsébet napja körül az egyház is szokott gyűjtésre szervezni, rendezni, és akkor akinek van ilyen jó szándéka, az bevisz a templomba, egy-egy templomba valamilyen tartós élelmiszert, és akkor azt a szegényeknek utána majd kiosztják. Nagyon ügyesek vagytok, hogy ti is így jótékonykodtok, vagy egy-egy szelet csokiról, ha lemondtok, és azt egy szegény gyereknek adjátok, aki nem tud olyat vásárolni, mert nincs annyi pénze, vagy éppen nincsenek szülei, árva gyerekek, akkor azzal nagyon jót cselekedetet tesztek.
Magyar földre Erzsébet, szánd meg koldussal et népünket, testünket, lelkünket gyógyíts meg, szívünket Jézushoz téríts meg. Kívül is bent, pusztul az ország, mi harogszúzzák. Elvész a hit, az erkölcs, a jóság, tombolva táncol rajtunk a gonoszság. Gyönge az ember, és gyönge a nemzet, sebektől vérzik a lélek, a hazugság győz, az igaz felhőbb, kigyógyít meg majd fájdalmas sebeket. Jöjj vissza magyar földre Erzsébet, szánd meg koldussal et népünket, testünket, lelkünket gyógyíts meg, szívünket. most írítsd meg. Tér vissza magyar földre Erzsébet, szánd meg boldogsá lett még minket, testünket, lelkünket gyógyítsd meg, szívünket Jézushoz a lélek, a hazugság győz, az igaz vetet, kigyógyít meg majd fájdalmas sebeket. Szent Erzsébetből hűs szeretet árad, Margit imáit vezekelve szállnak, minket hiába, Uram, ne sírasson, áldott boldog asszony. Érj vissza magyar földre Erzsébet, szálld meg boldossá lett népünket, testünket, lelkünket gyógyítsd meg, szívünket Jézushoz nyújtsd meg. Tér vissza magyar földre Erzsébet, szálld meg boldossá lett népünket, testünket, lelkünket gyógyítsd meg, szívünket Jézushoz nyújtsd meg. Irítsd meg népünket.
Szeretnék áttérni a következő szentünkre. A mi szentünk alexandriai Szent Katalin. Léna, légy szíves, olvasd fel az ő történetét.
Alexandriai Szent Katalinra, a 14 segítő szent egyikére emlékezünk liturgikus emléknapján november 25-én. A Katalin név jelentése korona mindig tiszta. Alexandria, Egyiptom, szűz és vértanú, Maxentius császár idejében élt. Katalin életéről keveset tudunk. Valószínűleg előkelő alexandriai család sarja volt, és a tudományoknak szentelte magát.
Olvasd tovább, Janka.
A 4. század elején történt Maxentius császár alexandrai látogatása idején megtagadta bálványáldozatban való részvételt. A császár elé lépett, és a kereszti jelét rajzolva magára értésére adta, hogy keresztény. A császár 50 pogány filozófust rendelt Katalin meggyőzésére, azonban mindez 50-en megtértek a lány hatására, ezért megégették őket. A császár ezután felkínálta Katalinnak a császárnői trónust, és ezzel burkolta a házasságot azzal az ígérettel, hogy minden városban szobrot állított neki. Katalin egyértelműen visszautasította a kísértést. A bálvány imádásra ezután kínzásokkal próbáltak rábírni. A császár erőszakhoz folyamodott, letépte Katalinról ékes ruháját, és megostorozta. Börtönbe vetették, de az ott töltött 12 napot Katalin térítésre használta fel. Amikor a kíváncsi császárné eljött, hogy kíséretében lévő testtöltisztre, hogy az 200 katonájával együtt keresztény lett.
Így van, köszönöm szépen. Tehát megtérítette a katonákat is. Tehát alexandriai Szent Katalin valószínűleg a 3. század végén, vagy a 4. század elején született, teljesen pontosan nem tudjuk, Alexandria városában, amely az akkori, ókori világ egyik szellemi központja volt. Katalin gazdag és nemesi családból származott, és fiatal korában kitűnt szépségével, intelligenciájával és kíváncsiságával. Tanulás iránti szenvedélye és kíváncsisága korán megmutatkozott, mert számos filozófiai és tudományos művet tanulmányozott. Így már fiatal korában mély tudással és bölcsességgel rendelkezett. 50 filozófussal vitatkozott, és Katalin különleges érdeklődést mutatott a keresztény vallás iránt, és fiatalon megkeresztelkedett. A kereszténység ebben az időben még üldözött vallás volt, de Katalin bátran és nyilvánosan vállalta hitét. A legenda szerint egy látomása is volt, amelyben Jézus megjelent neki, és azt mondta, hogy őt választotta ki lelki menyasszonyának. És most jön az a rész, amikor Maxentius császár, aki heves keresztény üldözéseire volt híres, hallott Katalin hitéről, és hitének erejéről és tudásáról. Megpróbálta őt megnyerni a római istenek tiszteletére, de Katalin okos és logikus érveléseivel folyamatosan visszautasította. Maxentius vitára hívta őt, és több mint 50 filozófus gyűjtött össze, hogy megpróbálják meggyőzni Katalint a kereszténység ellen. Azonban Katalin annyira meggyőzően védte hitét, hogy végül sok filozófus maga is keresztény hitre tért. A császár dühében halálra ítélte Katalint, és egy különleges kínzóeszközt, Katalin keréknek nevezett kereket készítetett számára, amelynek célja az volt, hogy megbüntesse és megtörje őt. Szerintetek sikerült a császárnak megbüntetni ezzel a kerékbetöréssel Katalint? Léna?
Szerintem
mit gondolsz?
Sikerült.
Igen vagy nem? Segített neki Isten Katalinnak, vagy nem?
Szerintem segített neki Isten.
Így van. Olvasom tovább, mondom a története. Ügyes vagy. A legenda szerint azonban, képzeljétek el, a kerék összeomlott, amikor Katalin megérintette, így a kínzóeszköz nem működött. Tehát Isten segítségére sietett, és ez a nagy kerék, ez összetört. Végül a császár lefejeztette Katalint. Így sajnos mártír halált halt. De az ő bátorsága és kitartása és mély hite miatt halála után szentként kezdték tisztelni. Tehát ábrázolásokon, amikor majd jártok egy-egy templomba, akkor fogjátok látni, ha Szent Katalinról van szó, általában egy ilyen kerékkel szokták ábrázolni, vagy kerék van az egyik kezében, vagy mellette, a másik kezében pedig egy kard. Szent Katalin a középkor egyik legismertebb és legkedveltebb női szentje lett. A Katalin kerék a hitérért vállalt szenvedéseinek szimbólumává vált, és számos ábrázolásán megjelenik kezében a kerékkel, és még pálmaág is van a kezében, amely a mártírok vérdőszentje és a jelképe. Az ő közbenjárását gyakran kérik a tanulásban és a bölcsességben, ezért a tudósok, a filozófusok és a diákok védő szentjévé vált. Magyarországon is sok templomot és kápolnát neveztek el róla, különösen az egyetemi városokban. Szent Katalin ünnepnapja, tehát november 25-e. Jó, ezt jegyezzétek meg, amelyhez számos néphagyomány kapcsolódik. Sok helyen ezen a napon tartották a Katalin bálokat, és a nők számára ez egy különleges jelentőséggel bírt, hiszen ez volt az utolsó alkalom, meg a férfiak számára is tulajdonképpen a bálokra. November 25-e után, Katalin nap után nem szoktak bálokat tartani. Tehát Árpádházi Szent Erzsébetet melyik napon ünnepeljük az egyházban?
November 19.
Jó, köszönöm szépen, Janka. És a másik szentünk, alexandriai Szent Katalin. Léna?
November 25-én ünnepeljük.
Így van. Köszönöm szépen. Ügyes. Akkor ezt már megjegyeztétek, és fogjátok tudni. A mai műsorban két különleges szentet ismerhettünk meg közelebbről. Ők Erzsébet és Katalin a segítőkészség és az önzetlen szeretet példája volt, aki életét a szegények és rászorulók megsegítésének szentelte. Katalin pedig bátor kiállásával és hitének megvédésével mutatott példát mindannyiunknak. Mindketten olyan értékeket képviseltek, amelyekre ma is szükség van. Az ő példájuk megmutatja, hogy a szeretet és a hit mekkora erővel bír. Mindannyian tanulhatunk tőlük, ha segítünk másoknak, és bátran kiállunk az igazság mellett. Akkor mi is jobban megélhetjük a hitünket. Most szeretnélek kérni benneteket, hogy van egy kis népi énekünk, hogy azt együtt itt a rádióban elénekeljük. És aki énekel, az kétszeresen is imádkozik, úgyhogy keresztvetéssel kezdjük, és szépen énekeljük el az Árpádházi Szent Erzsébetről szóló énekünket. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Árpádházi Szent Erzsébet, jó szívéről szól az ének, betegeket gondoz, ápol, eltart szorgos munkájáról. Kenyerét is mind megosztja, kötényébe rejtve hozza, éhezőknek jókat töltve, vigyázzanást hoz a földre.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Ámen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámos Néja Csórita hitoktató beszélgetett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Adásunk a 2024. november 18-ai műsor ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan Közelkép című portréműsorunk szól. Ebben Batthyány Schmidt Margittal, a Magyar Női Unió elnökasszonyával és Mészáros Mónika Alizzal Hajdú Mária beszélget. Majd a beszélőkönyvek folytatásos irodalmi műsorunk szól. Hajnali 1 óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali 2 óra után híreket mondunk, majd a Mindennapi Egészségünk című műsorunkban Bíró Miklóssal, a Vakok és Gyengénlátók Heves megyei Egyesületének elnökével beszélgetünk nyaralási lehetőségeikről, az esetleges nehézségekről. Hajnali 3 óra után a híreket követően a Közélet délelőtti adását ismételjük meg adásunk tartalmából. A bor, járvány és háború, beszélgetés a borturizmus változásairól a kárpátaljai Beregi járásban. A vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzés szakra az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen augusztus 31-ig lehet jelentkezni. Ezek lesznek a Közélet témái. 4 óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaink voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Hajdú Mária, Krész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Így szól az Úr, íme én ráárasztom a békét, mint folyamot, és mint megáradt patakot a nemzetek dicsőségét, hogy abból részesedjetek. Olyan gyöngét szeretettel szeretlek titeket, mint az édesanyja a gyermekét. Olvasom Izaiás könyvében. Vadul vágtató korunkban könnyen kél az a benyomás, hogy Isten letette a jogart, és mindent átengedett az embernek. Az ember meg úgy viselkedik, mintha a világ ura lenne, és neki lát, akárcsak Prométheusz, embereket alkotni a saját képére és hasonlatosságára. Ilyenkor jó elgondolni, hogy Isten biztosan tartja kezében a világot is, az embert is. Mióta sokat beszélünk a fejlődésről, és tudjuk, hogy például most is alakulóban levő csillagok vannak, jobban megértjük Jézus szavát, hogy van egy ország, amely a világ kezdetétől készül számunkra, melyet a háromság tervez, és ahová Jézus is hazatér, hogy embersége szerint is részt vegyen a sok lakóhely készítésében. Az új ég és új föld valami hallatlan remek műve lesz Istennek, szem nem látta, fül nem hallotta, egyszerűen csodálatos, mert hatalom, erő és bölcsesség dolgozik rajta, hogy nekünk való legyen. Az ország világossága maga a bárány lesz, az értünk meghalt és dicsőségében föltámadt Krisztus. Eddig embersége volt számunkra az Istenség tükre. Most Istensége is járható útja lesz az ismeretnek. Betöltve leszünk hiányérzet nélkül, a mulandóság félelme nélkül. Megtudjuk ígérete szerint az isteni élet titkát, hogy ő az Atyában van, mi pedig Krisztusban maradunk örökké. Mindenható Isten, segíts rajtam! Ne felejtsem el soha, hogy életem és életemnek útja a te szívedből ered, és mindig a te szívedhez vezet vissza. Mindig tudnom kell, hogy bár az idő mulandóságában állok, mégis nem az elmúló itt létre, hanem az örökké valóságra teremtettél.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnap napi napodra. Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki,